Először elmondom azt, hogy miért állítottam ennek az előadássorozatnak a középpontjába éppen ezt a kérdést, hogy vajon eretnek volt-e Jézus. Ennél a névnél kezdtem, hogy Jézus. Egyre szilárdabb az a meggyőződésem, hogy az egész kereszténységben Jézus Krisztus a legfőbb érték. Szinte így mondom, Jézus ér valamit az egész kereszténységben. Azért érdemes egyháztagnak lenni, templomba járni, Bibliát olvasni, mert itt ebben a társaságban Jézusról van szó, és csak oda érdemes elmenni, ahol Jézus van a középpontban. Az egyház legdrágább kincse Jézus Krisztus. Sőt, kiszélesítem a kört, és azt mondom, hogy az egész emberiség legfőbb kincse Jézus Krisztus. Az emberiség egyedüli reménysége Jézus. Ebben is nagyon növekedik a meggyőződésem, szilárdsága, hogy odaérkeztünk, hogy vagy megtanul az emberiség odafigyelni Jézusra, és akkor megmarad, vagy nem figyel Jézusra, nem hallgat Jézusra, és akkor elpusztul. Jelenleg az emberiség nagy többsége nem hallgat Jézusra, és nem véletlen, hogy ennek következtében, ennek során, mivel nem hallgat Jézusra, így egyenesen megy a pusztulás felé. Tehát Jézus lesz ennek az előadásnak a középpontjában. Tehát ki volt ez a Jézus? Az ember azt hinné, hogy egyszerű a válaszra jár. Tehát ha arra figyelünk, hogy hányféle választ adnak erre az egyszerű kérdés, akkor megdöbbenünk. Elképesztő az, hogy hányféle választ adnak erre a kérdésre, ki volt Jézus. Az ateista, a filozófus is foglalkozik a személyével, és mond rá valamit, hogy ez volt Jézus. A szocialista forradalom már is mond valamit, egészen más. A kereszténység körén belül is különféle feleleteket kapunk erre a kérdésre, ki volt Jézus. A római pápa mást mond erről, mint a dél-amerikai katolikus püspök. És így tovább elképesztő az, hogy hány feleletet adnak erre a kérdésre, és ez tulajdonképpen azért jó, mert ébren tartja a problémát. Meggyőződésem szerint minden nemzedéknek újra kell válaszolni erre a kérdésre, hogy ki ez a Jézus. Jól értették atyáink azt, hogy ki volt Jézus. Ami új világunkban, új dolgokat ismertünk meg az anyagról, a mindenségről, az emberről. Ezekben az új fölismerésekben, ezeknek a fényében mit tudunk mondani erre a kérdésre, hogy ki volt hát az a názáreti Jézus. Persze lehet elcsüggedni és azt mondani, hogy ebben az óriási hangzavarban én szok elugazodni. Beállok egy táborba, egy felekezetbe, egy gyülekezetbe, és amit ott mondanak, azt elfogadom. Nem lehet eligazodni ebben a sok válaszban, melyiknek, kinek van igaza. Hát ez olyan első kérdésem az, hogy ne csüggedjünk el, mert igaz az, hogy nehéz megközelíteni a názáreti Jézus misztériumát, de valamennyire mégiscsak meg lehet közelíteni. És erre hívlak most titeket, hogy ezeken az estéken igyekezzünk megközelíteni ezt a misztériumot. Misztérium, tudatosan mondom ezt a szót, mert Jézusban az Isten lépett be a történelembe, a végtelen lépett be a véges világába, és a véges nem képes egészen befogadni, felfogni a végtelen, tehát mindig marad egy lehetetlenség, de azért lehet közelíteni a Jézus Krisztus misztériumához. Nos, arra kérlek titeket, hogy ne álljatok be tehát olcsó módon valamelyik társaságba, és ne ismételgessétek azt, amit ott mondanak, hanem induljunk el, és valóban igyekezzünk komoly szellemi erőfeszítésekkel közelebb kerülni a Jézus Krisztus misztériumához. Ha vállaljuk ezt a programot, akkor mindjárt döntenünk kell két lehetőség között. Két fő lehetőség van arra nézve, hogy hogyan közelítsünk a Jézus Krisztus misztériumához. Lehet föntről lefele ereszkedve meghatározni azt, hogy ki volt ez a Jézus, és lehet lentről fölfele emelkedve. A föntről lefele ereszkedő kísérlet igazából a dogmatikának a kísérlete, és akkor arra van szó, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, az isteni teljesség, ebben Jézus, az Atyának a fia, együtt a Szentlélek közösségében élnek, és itt tehát lehet a dogmatika felől közelíteni, ez egyik lehetőség, de a másik az, hogy lentről fölfelé ez a történeti megközelítés. Tehát ez a két lehetőség van, vagy a dogmatika felől, vagy a történelem felől közeledünk Jézushoz. Aki a történelem felől közeledik, az ott indul el, hogy Názáretben felnőtt egy fiatalember, 30 éves korában előállt, elkezdett prédikálni, és aztán halálra ítélték. Éppen az eretnekség vádjával ítélték halálra. Tehát megérkeztünk a témához. Amikor így teszem fel a kérdést, hogy eretnek volt-e Jézus, akkor ezzel már meghatároztam az együttes gondolkodásunknak az irányát, sőt a módszerét is. Eretnek volt Jézus, ez tipikusan történeti kérdés. Eretnekként ítélték halálra, akkor a problémánk az, hogy mi volt az ő eretneksége. És az a meggyőződésem, hogy ez a jobbik út. Tisztelem azokat, akik a dogmatika útját felülről a Isten filozófiának, a Isten teológiának a magasságából ereszkednek a hétköznapi világba. Én azt mondom, hogy meg kell ismételni azt, ami ezelőtt csak nem 2000 évvel történt, mint ahogy a magzat életében megismétlődik az emberiség fejlődés története. Hát nekünk is meg kell ismételni azt, ami 2000 évvel ezelőtt történt. Nyomon kell követni ezt a názáreti férfit, hogy vajon hogy jutott el oda, hogy eretnekként halálra ítélték. Nos, akkor még ezt a szót egy kicsit elemezzük, hogy eretnek. Mi az, hogy eretnek? Kicsoda az eretnek? Egyetlen szóval, három betűvel lehet rá válaszolni. Az eretnek más. Jellegzetesen más, mint a többiek. És ha ezt egy kicsit részletezzük, akkor ezt a három tényezőt kell egymás mellé rakni. Adva van egy társadalmi és vallási rendszer, amelyik jól-rosszul valahogy funkcionál, és abban megjelenik valaki, aki más. Másként gondolkozik, más tanít, másként cselekszik, mint ahogy a társadalmi és vallási rendszer megköveteli. Ilyen módon feszültség támad az eretnek és a meglévő társadalom között. Feszültség támad, küzdelem kezdődik, és minél nagyobb a tét, az eretnekségnek a tétje, annál inkább életre, halálra megy a küzdelem. Jézus eretnek volt, a tét nagyon nagy volt, érthető, hogy halállal végződött a küzdelem, ahogyan az eretnek abban a világban megjelent és mondotta az ő üzenetét. Egy kis ízelítőt olvasok most ebből a feszültségből, hogy hogyan lesz valaki eretnek, és mi a sorsa az eretneknek. A János Evangélium a 10. fejezetében Jézus elmondja ezt a csodálatos mondatot: én és az Atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék Jézust. Ő megszólalt, és ezt mondta neki: sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám nevében, ezek közül melyik cselekedetemért köveztek meg engem? A zsidók így feleltek neki: nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Egy kis feszültség, tizelítő. Jézus vallotta, hogy ő és az Atya egy. Isteni valóság testesült meg benned, de hiszen ti bennedek is. És már ezt nem nézheted, de majd később. Tehát mondott valamit, ami nem illett bele az akkori vallási rendszerbe, ezt ők úgy vették, hogy káromlás. És gyűjtötték a köveket, hogy hagyom kövezzék. Sőt, amint figyelhetjük, így mondja az evangélium, ekkor újra köveket gyűjtöttek, hogy hagyom kövezzék. Tehát nem első eset. És hát ez a feszültség, mondom, addig fokozódott, amíg végül halál lett belőle. Eretnek volt Jézus. Felelet egyértelmű, az akkori rendszer megítélése szerint eretnek volt, halált érdemel, kimondották a halálos ítéletet, és kielőszakolták Pilátustól, hogy végre is hajtsák ezt a halálos ítéletet. Tehát nagy volt a tét. Most még nem tudjuk pontosan, hogy mi is a tét, de induljunk el innét, hogy nagy volt a tét, mert végül is életre, halálra ment a feszültség az eretnek és a rendszerek között. Érdekes, hogy a Bibliában találkozunk ezzel a görög szóval, hogy eretnek, heresis, hairesis, így mondja a görög. Hairesis, nagyon tanulságos föllapozni egy-két helyet, ahol ezt a görög szót találjuk, hogy eretnek, hairesis. A Cselekedetek könyvének a 24. fejezetében Pál apostol már fogoly, Pontius Pilátus utóda, Félix helytartó előtt van, Cezáreában a zsidók vádaskodnak, és az egyik vád így hangzik, mi, mármint mi zsidó nagytanács, főtanács, illetékesek, egyházi előjáróság, mi megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis. Lázadás itt a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és fővezére a názáretiek eretnekségének. Tehát a zsidó nagy tanács előtt, a legfőbb vezető testület előtt így könyvelték el, hogy a názáreti eretnekség. Nem én találtam ki ezt a szót, csak kiolvasom a Bibliából. Úgy kezelték, úgy könyvelték a mozgalmat, hogy a názáreti eretnekség. Aztán a 28. fejezetben, az utolsó fejezetben Pál már Rómában van, fogoly, oda kéreti magához a zsidó zsinagógának az elnökségét, és beszélget velük, és tanúságot tesz a hitéről. Erre azt mondják a előjárók, tehát a zsinagóga előjárói, helyesnek tartjuk, hogy tőle, tehát Pál apostoltól magától halljuk meg, hogyan gondolkozol, mert erről, így fordítja a magyar Biblia, erről az irányzatról, de a görög Biblia itt is hairesis, heresis van, mert erről a heresisről azt tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Tehát megjelent egy názáreti eretnekség, amit mindenfele elleneznek. Hogy mennyire ellenzik, még egy adat a Cselekedetek könyvéből, a 17. fejezetben Pál apostol Tesszalonikában prédikál, megbojdul a város, elfogják, lefogják az embereket, akik érdeklődnek egyáltalán a Pál apostol evangéliuma iránt, a város előjárói elé hurcolják, és így kiáltoznak. Ezek az egész világot felforgatták. Akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak Jézust. Meglepő, hogy annak a szelíd názáretinek a mozgalmából ez lett, hogy világfelforgatók más tartanak királynak, nem a római császárt, hanem Jézust. Ez egy tanulságos, hogy hogy forgatják ki az igazságot. valóban új világot akartak ezek. És ennek az új világnak a fejedelme nem itt vagy ott van, hanem Jézus új világnak a fejedelme. De nagyon tanulságos, mondom, hogy hamarosan egy eretnekség lett a Jézus mozgalmából, és úgy könyvelték, és úgy kezelték, és úgy üldözték a híveit ennek a mozgalomnak, hogy eretnekség. Nos tehát az a feladatunk, hogy részletezzük, hogy mi az eretnekség a Jézus mozgalmában. Egyelőre csak egy formális szót mondottam, az eretnek más. Más, mint a többi. És ez tipikusan érvényes Jézusra. Ő más volt, nagyon más volt, mint ami körülötte volt, és ezért halállal kellett fizetnie. De hát mi ez a más? Most testvéreim, itt mindjárt hangsúlyozok valami nagyon fontosat. Más volt a tanításában. Ez könnyű ellenőrizni. Új gondolatokat hozott Jézus. Bosszantó, elviselhetetlen új gondolatokat hozott. De a mássága nem merül ki ebben, hogy új gondolatokat hozott. Komplex volt az ő másfélesége. Sokkal gazdagabb annál, hogy sem teológiai vitára lehetne redukálni. Az is benne van az ő másféleségében, de még ezen kívül sok egyéb. Ismét olvasom az igét, és abból valami nagyon tanulságosat, hogy mi az a többlet, a gondolatok másféleségén túlmenően mi volt az a többlet, ahogyan Jézus más volt, mint korának egyéb előjárói, vezető emberei. A Márk evangéliumából olvasom a 11. fejezet utolsó verseit. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és az ének, és így szóltak hozzá, milyen hatalommal cselekszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt neki. Egy valamit kérdezek tőletek, felejetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. János keresztsége mennyből volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között, ha azt mondjuk a mennyből, Jézus azt fogja mondani, hát akkor miért nem hittetek neki? Vagy ha azt mondjuk, hogy emberektől, féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért végül is így feleltek Jézusnak, nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Egy rendkívül érdekes jelenet, testvéreim, a hatalom a probléma. Milyen felhatalmazással cselekszem? Hogy jössz te ahhoz, hogy előállsz és tanítasz? Ki hatalmazott fel? Lehet emberi nagy akarásból előállni, beszélni, megbízatás nélkül, lehet Istentől megbízatást kapni, de az evangélium egyéb helyről olvasunk egy harmadik lehetőségről. Azt állították, hogy Belzebub adta a felhatalmazást Jézusnak. Vagyis démoni erőkkel végzi a szolgálatát. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés volt, hogy hogy jön Jézus ahhoz, hogy cselekszik, tanít, és érezhetően hatalommal cselekszik. A főpapokat izgatta az, hogy honnan van ez a hatalom. És mondom, a legolcsóbb felelet rá, hogy Belzebubtól. Mert azt nem akarták elismerni, hogy Istentől. Jézus zseniálisan kérdezett vissza, hogy én honnan vettem a hatalmat. Először tisztázott azt, hogy János, keresztelő János, honnan vette a hatalmat? Ti hatalmaztátok fel? Nem. Emberi erővel csinálta? Nem. Istentől jött, akkor meg miért nem figyeltetek rá? Zavarba jöttek, nem válaszoltak, aztán nem tudjuk. Azt mondja, hát akkor ezt se fogjátok megtudni, hogy én milyen hatalommal cselekszem. Tudnék, tudjátok, ez nagyon jó. Csak nyomorultul nem fogadjátok el, hogy az én megbizatásom nem tőletek volt, van, hanem Istentől. És itt egy történeti adatot mondok, ami rendkívül érdekes. Ez a hatalom ügy. A tanításnak a hatalma, kinek adatik meg, kinek van joga előállni és tanítani. A zsidó gondolkodás alapja a Tóra. Isten adta a Tórát. Abban benne van minden. Igen, de múltak az évszázadok, és olyan új helyzetek, új konfliktusok, új problémák keletkeztek, amikre nézve nem volt direkt utasítás a Tórában. Szükség volt tehát az értelmezésre, az új problémákat a Tóra szellemében, de új szövegezésben értelmezni kellett. Kinek van hatalma arra, hogy a Tórát az új problémákra vonatkoztatva értelmezze? Erre megvolt a pontos rendszer, a rabbik. Voltak írástudók, és voltak rabbik. És volt a Sanhedrin, vagy a Sinedrium, a legfőbb tanács, a 70 főből álló tanács élén a mindenkori főpappal. Tehát ez volt a testület, a főpapi testület, és ahogy a római katolikus egyház vallja ma az apostoli szukcessziót, hogy tudnék Péter megkapta a felhatalmazást, és onnan töretlen vonalban a mostani pápáig száll egyik pápáról a másikra, vagy egymás után az apostoli szukcesszió, és a mostani pápa igazából azért szólhat, mert annak idején Jézus Pétert megbízta. Így vallják, mi ezt nem így valljuk, de mindegy, most az a fontos, hogy a római egyház ezt vallja, egy töretlen vonal apostoli szukcesszió vezet a mostani pápához. Na hát a zsidóknál pontosan megvolt ez a szukcesszió gondolat. Volt Mózes, aki vette a törvényt, Mózes maga rátette a kezét Józsué fejére, és átadta neki a hatalmat Józsué a következőre, azok a következőkre, és egészen Jézus koráig töretlen a vonal, kézrátétellel ordináltak, fölszenteltek egy-egy tudós, írástudót, rabbivá. Tehát az írástudó az egy alacsonyabb hierarchikus fokozatot, a rabbi volt a magasabb szintű. A rabbi taníthatott, a rabbi újíthatott, a rabbi új értelmezést adhatott a mózesi eredeti írásnak, de az írás tudó már csak azt mondhatta, amit a rabbi. Tehát voltak nevezetes rabbik, akiket a Sinedrium ordinál, rabbivá, ő neki volt joguk tanítani, az írás tudók pedig csak ismételgethették azt, amit a rabbik mondottak. Tehát egy gyönyörűen kiépített szukcesziós vonal volt, és akkor megjelenik egy názáreti ács, és elkezd tanítani. Még hozzá ilyen vakmerően, hogy a régieknek megmondatod, én pedig ezt mondom nektek. És vadonat új dolgot mond. Honnan vetted a felhatalmazást erre? És azt mondja, és hát én nem mondom meg nektek, ti nem tudjátok? A cselekedetekből, a csodákból, az erőkből, amik sugározok, nem vettitek észre? Hogy honnan vettem a felhatalmazást? Akarjátok nem tudni? Mert csak úgy lehet nem tudni, hogyha akarjátok nem tudni, hogy honnan vette a felhatalmazást. Tehát testvéreim, Jézus nagyon szelíd volt, alázatos volt, sok kedves, szép dolgot lehet elmondani róla, de az biztos, hogy rendíthetetlen volt ez a belső bizonyossága, hogy engem az Atya közvetlenül hatalmazott fel. Én és az Atya egy vagyunk. Én egészen kiszolgáltattam magam az Atyának, ő egészen betöltött engem önmagával, én az Istent hoztam az emberek közé. Ez a bizonyosság minden alázata, szerénysége mellett rendíthetetlen volt Jézusban. Tehát itt van az eretnekségnek a genetikája, azt lehet mondani. Miért volt eretnek Jézus? Mert nem állt be a szukcesszióba, a hivatalos rendbe, hanem közvetlenül vette az Atyától az üzenetet, és közvetlenül adta az embereknek. Eretnek volt. Na még egy gondolatot, amiben szeretném közel hozni ezt, mert amit idáig gondoltam, az egy történeti igazságok, teológiai történeti igazságok, de szeretném a szívetekkel is egy kicsit közelebb hozni azt, hogy miféle eretnek volt ez a Jézus. Idáig csak annyit gondoltam, hogy más volt, mint a többség. Nagyon más volt. Elviselhető más volt azok számára, akiket ingerelt fentről a másfélesége. De az evangélium ebben az eretnekben, ebben az eretnek Jézus van, az evangélium az volt, és ez ma este a legfontosabb gondolat, az volt benne az evangélium, hogy Jézus úgy volt más, hogy a közelében mássá lettek az emberek. Hát nem csak ő volt más, és hát körülött az emberek vagy gyönyörködtek, vagy mérgelődtek, bűnösködtek az ő másféleségén. Jézus ragadósan volt más, fertőzően volt más. Úgy volt más, hogy aki a közelébe került, az maga is mássá lett. Boldogabbik esetben igent mondott Jézus másságára, és elkezdte követni Jézust. Keservesebb esetben neki feszült Jézusnak, és más lett, mert föltámadt benne a féltékenység, az irigység, a gyűlölet, de az is más lett, aki nemet mondott rá. Ez a megrendítő Jézus személyiségé, hogy nem lehetett közömbösnek maradni a közelébe. Aki a közelébe került, az más lett, mivel ő annyira más volt. Annyira Isten ilyen más volt, hogy provokálta az embert valami döntésre. Vagy arra, hogy igent mondja, hogy én is szeretnék így más lenni, mint a többiek, vagy pedig, hogy ezt nem lehet elviselni. Ezt a szerénységet, ezt a tisztaságot, ezt az alázatot, ezeket az isteni erőket, amik ebben a diploma nélküli, egyszerű ács emberben vannak, ezt nem lehet megbocsátani. Na tehát ez az evangélium testvére, hogy Jézus eretnek volt olyan módon, hogy nagyon más volt, de fertőzően volt más, provokálóan volt más, és körülötte lassan kialakult egy tanítványi sereg, amelyik azt mondta, hogy én úgy szeretnék más lenni, mint a többi emberek, ahogyan Jézus volt más. Na most ebből a Jézusi, ebből a krisztusi másféleségből is egy kis ízelítőt, sok igét lehetne idézni, válogattam, kerestem, melyik igét hozzam ide, és végül is megállapodtam a hegyi beszéd első igéjénél, amelyik így kezdődik, hogy boldogok a szegények. Aztán minősíti, hogy miféle szegények, milyen módon szegények, de az alapgondolat az, hogy boldogok a szegények, illetve ha a görög szót pontosabban fordítanánk, akkor kellene mondani, hogy boldogok a koltusok. Más a szegény és más a koltus. A szegény az, aki passzív módon viseli a nélkülözéseket. A koltus a türelmetlen szegény. A koltus az, aki nem nyugszik bele a szegénységbe, hanem elkezd koldulni. Tehát Jézus azt mondja igazából a görög szövegszerűen, hogy boldogok a koldusok. És egy nehezen fordítható megjegyzés fűz hozzá. Én a sok esztendős gondolkodás, tanulmány, imádság után végül is megállapodtam ebben a fordításban, hogy boldogok azok, akik a szellem koldusaivá lettek. Tehát a koldulásuknak iránya van. Úgy szegények, hogy van valami nagyon konkrét irány, amerre szegények és ahonnét koldulnak. Boldogok azok, akik a szellem koldusaivá lettek. Az ellentét, jaj nektek, gazdagok. A gazdagok nem mehetnek be az Isten világába. A tevének könnyebb a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten világába bejutni. És Jézus a gazdagságon nem csak a aranyt, ezüstöt, földi vagyont értette, hanem bizony nagyon sok szellemi gazdagságot is. Esetleg a vallásosságba való gazdagságot is. Tehát van az ember létnek kétféle módozata, a gazdagság és a szegénység. És Jézus azt mondja, hogy aki a gazdagság létformájában van, az nem mehet be. Ha sok aranya ezüstje van, akkor azért nem. Ha nagy tudós, akkor azért nem. Ha nagyon szép, azért nem. Ha nagyon büszke a vallásos teljesítményeje, abban gazdag, akkor azért nem. A szegényeké az Isten világa. Ez egy hallatlan gazdag gondolat, amit most éppen csak érintőlegesen részletezek. Jézusnak az volt a gondolata, hogy embernek lenni nagyon szegényes dolog, így magában. Az ember lét nagyon szegényes. A gazdagok nyomorúsága az, hogy azt hiszik, hogy gazdagok. Elkápráztak a gazdagság kábulatában, nem veszik észre, hogy nem ők birtokolják a gazdagságot, hanem a gazdagság birtokolja őket, és ezáltal duplán tehetetlenné lettek, a gazdagság rabjaivá lettek. A gazdag rosszul gazdag, de hát a szegény is rosszul szegény, mert a szegény meg irigykedik a gazdagra, a szegény szegénységének vagy koldulásának rossz iránya van, mert aranyat koldul, gazdagságot koldul. Azt mondja Jézus, azok boldogok, akik a szellem koldusaivá lettek, akik átélték az emberlét szegénységét, és akik megtalálták a jó irányt, ahonnék gazdagságot lehet venni. Ez magában egy merész tanítás, az emberlét szegénysége. Lehet gazdagon szegény az ember, lehet szegényen szegény az ember. Alapvetően létünket jellemzi a szegénység. És jön a másik Péter, elég vakmerő volt Jézus annak a kimondására, hogy az ő segítsége szükséges ahhoz, hogy az ember az igazi gazdagságot megkapja. Hát ezért halálra kellett őt ítélni. Azért, hogy az ember létről így gondolkodott, hogy szegények vagyunk. Én kézzelőjelben mondom, nagyon megindít azt, hogy Luther Mártonnak a halálos ágyának utolsó mondata az volt, hogy szegények vagyunk, bizony nagyon szegények vagyunk. Ezzel a mondattal halt meg Luther, és az evangélium szívébe beletalált ezzel a mondattal. Ő valóban ott volt Jézus közelében. Ott át lehet élni azt, hogy szegények vagyunk. Na tehát Jézus hozta ezt a fölismerést, ezt az egzisztenciális átér és fölkínálta az embereknek. Emberek, hát tegyétek észre, hogy szegények vagyunk. És mondom, elég vakmerő volt azt mondta, hogy kövessetek engem, én segítelek titeket arra, hogy igazi gazdagságra jussatok el. Most testvéreim, ez a Jézus lelkülete, csak egy kis ízelítő abból az eretnekségből, amit Jézus hozott. Hogyan reagáltok ki erre a gondolatra, amit éppen csak érintőlegesen fejlettem ki, de ez alapvető a Jézus gondolkodására. A lét szegénysége. Elidegenültünk Istentől, kaparunk mindenfélét, habzolunk, gyűjtünk, azt hiszik, hogy ez a gazdagság, a meggazdagodás, ez a boldogság útja, holott boldogok, akik a szellem koldusaivá lettek. Boldog, akik fölismerték, hogy alapvető dolgok hiányoznak, amiket csak ajándékba lehet kapni. A szellemet, a világosságot, az isteni fény csak ajándékba lehet kapni. És azt mondotta Jézus, jöjjetek utánam, én segítelek titeket arra, hogy az emberlét igazi gazdagságára jussatok el. Én vagyok a szőlőtő, ki a szőlővesző, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. És eszembe jutottak ilyen igék, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. Ezek a szavak mind az emberlét szegénységére utalnak. Kérjetek, mert nincs. Keressetek, eltérekedek, zörgessetek, mert csak az zárt ajtó lesz körülkiteket. Bezárult az emberlét körülöttetek. Törjetek ki, zörgessetek, és akkor megnyit a rizikvár. Tehát szeretném, ha egy kicsit a Jézus gondolatának az illatát, a szellemi illatát megéreznétek, testvéreim. Ez volt Jézusnak az eretnegsége például. És most mindjártnak valami módon reagálni kell erre. Milyen visszhangot vált ki a szívünk ez, hogy szegény az emberlét. Szegényes a gazdagság, szegényes a szegénység, szegényes az egészség, szegényes a betegség, szegényes a szerelem, szegényes a tudomány, szegényes a barátság, szegényes a vallásosságok, szegények vagyunk. A lét igazi teljességért, gazdagsága az mérted, rettenetesen szegények vagyunk. Tehát ezt be kell látni, ezen az úton lehet elindulni a meggazdagodás felé. Íme az eretnek Jézusnak az első üzenete. Hagyjuk meg a fejünket, ilyeneket válaszoljuk.